Én helyt foglal az élethosszígtartó tanulásnak a paradigmájába, vagy azon keresztül szemléli azt, és itt a Felnőtt Képzés Kutatás és Tudásmenedzsment Intézetben van lehetőségem ezzel foglalkozni.
És tanítasz is persze. Nem?
Igen, különböző közösségfejlesztési és a felnőttek tanulásával kapcsolatos kurzusaim vannak, és tényleg nagy örömmel foglalkozom ezzel, mert nekem ez a szívügyem. Én is, tehát az egész kötetnek a motivációján indult a doktori kutatásra mutatva, hogy hát én is innen jutottam el ide, hogy önkéntes voltam, és most ezzel foglalkozom.
Azért még... Na, bocsánat, mondd felejtve a mondatot.
Bocsánat, és tudományos keresztbe tudok ezzel továbbvéve másoknak is támogatást adni.
Hadd azért két kifejezést hadd próbáljak meg kiegészíteni, vagy lefordítani, amiket itt most elmondtál a bevezetőben. Az egyik az informális tanulás, amit azért tudassuk a környezetekkel, hogy az, vagy a hallgatókkal, meg akik érdeklődnek a dolgok iránt, hogy ugye az azt jelenti, hogy a hagyományos pedagógiai tanítási módszertől eltérő, természetesebb közegben történik a tudásszerzés, de ha neked erre exaktabb, vagy pontosabb mondatod van, akkor azt mondd el, hát ha lehet
hétközben. Igazából a lényegét jól megfogtad, igen, tehát hogy a formális oktatás mellett ugye olyan a tanulás három formát azonosítva, formális, nem formális és informális úton, tehát nem egy ilyen szervezeti keret rendszerben történő tanulási folyamatban, hanem tényleg amikor az egyén az egész életútját átfogó egy ilyen permanens tanulási folyamatban vesz részt, ezt akár megtehetjük ugye mások segítésén keresztül, vagy egy múzeumi látogatásunk során, tehát sokszor ez nem is tudatos, hogy mi most tanulunk.
És a
mégis tanulunk.
A tanszéknek a neve ugyan pedagógia és pszichológiai tanszék, de itt már az andragógia szót használtad, ezt még azért egy pillanatra, bár nagyon bekerülőbe van a hétköznapi szóhasználatban, de ugye itt arról van szó, hogy a pedagógiának a felnőttekkel foglalkozó része, ez most nagyon leegyszerűsített magyarázat, de valójában, hogy a felnőttek hogyan tudnak tanulni ezekről. De hát már ezeket mondtad, ezekről beszéltél most is az elmúlt percekben. Igen, mondjad, bármivel.
Igen, pontosan ez, hogy a pedagógia-pszichológia karon belül a felnőtt képzés, kutatás és egyáltalán tudás menedzsmentvel, mint itt az intézetünk neve is adja, hogy a nevelés az nem csak pedagógiai környezetben, hanem andragógiai környezetben is releváns kérdés, és ennek a különböző tanulási utaknak a feltérképezése, a vizsgálata, a kutatással való bizonyítása vagy vizsgálata annak itt jelenik meg, és természetesen hát a civilség az így jön ide, hiszen a társadalmi részvételünk folyamán számos olyan készség, képesség fejlődik, vagy nagy is nem alakul ki, ami a tevékenységünk közben rajzolódik ki, vagy kerül még erősebb aláhúzásra, mert igenis ilyenkor mi is változunk, alakulunk, változnak a rálátásaink, az attitűdjeink, a képességeink fejlődnek, és ez szerintem egy hihetetlen izgalmas dolog. Egyetlen az, hogy tanulni nem csak az iskolai környezetben, vagy a formális keretek között lehet, hanem igen, miközben másoknak segítünk az alatt is, és így nekem nagyon kézzelfogható az a nagyon ilyen általános kitekintés, hogy adj másoknak és segíts másoknak, miközben magadnak is adsz, vagy te is ezzel több leszel. Hát szerintem ennél kézzelfogható dolga, mint
a kompetenciák. Ezek jól illusztrálják ezt a gondolatmenetet. És akkor még az önkéntesség, de erről itt a civil rádióban tényleg nagyon sok szó esik, tehát itt már nem kell magyarázkodnunk, reméljük. És hát
helyhez értünk.
Az elmúlt 30 évben talán az önkéntesség, bár régen is voltak ennek nyomai, csak nem mindig így hívtuk, de hogy az önkéntesség természetesen részévé válik talán a társadalmi működésnek. Na, hát, és akkor az önkéntesség, most egy kicsit leegyszerűsítem, és a munkaerőpiac közötti hídról van szó, ez a fő címe a könyvednek. Mi az, amit itt néhány mondatban összefoglalható? A munkaerőpiac keresi az önkénteseket, vagy érdeklődik ez iránt? Nem egy nyűg neki, hogy jaj, majd jönnek itt ezek a laikusok, majd itt biztosan valamit megbotlanak, bajt okoznak. Jó, nyilván karikíroztam, meg parodizálni próbáltam, de hogy a munkaerőpiac számára tényleg tud-e fontos lenni az önkéntesség, fölismert fontossága van ennek?
Igen, fölismerték, sőt, erőset mondok, elvárják, és kimutatható, hogy igenis egy felvétel során, egy munkaerőpiaci felvétel, egy interjú során igenis előnyben részesülnek azok, akik az önéletrajzukban valamilyen szinten meg tudják jeleníteni azt a társadalmi felelősségvállalás terén nyújtott pluszt, ami megmutatkozik olyan téren, hogy akár készséget, képességet is fejlesztett önkéntes tevékenység során. Ez nálunk még gyerekcipőbe jár, de tudtuk, hogy minden befolyik ide is, tehát hogy Nyugat-Európában ez már egy bevett szokás és rendszer szintű. A munkaerőpiac használja, elvárja. Jó lenne, hogyha a többi szektor is ezt felismerné, és nem csak ilyen adhok jelleggel alkalmazná, hanem beépítenénk a gyakorlatba, de nyilván most én nem ahhoz akarok idejönni, hogy bárkit kioktassak, vagy nem tudom ilyesmi, hanem én így gondolom, ki az, aki párbeszédet kell elindítani, ki hogy gondolja, akár a felsőoktatásban, hogy gondolkodunk, civil szektorban, mert hogy az önkéntesek itt vannak, jelen vannak és akarnak, és főleg ezen belül kifejezetten kiválasztva, bocsánat a hangom miatt, a fiatalokat, mint akár felsőoktatási hallgatókra koncentrálva, tehát rajtuk nagyon érződik ez a egyre tudatosabb, akaratladókos odafordulás, és ugye itt a kereslet és a kínálat találkozik, hiszen az önkéntesség motivációs faktorai kutatva átalakulóban van, sőt változóban. Már az sem helyes, hogy hagyományos és új típusú, hanem ez is folyamatosan egy ilyen kevert.
Már az önkéntességnek a jellemzőjére mondod ezeket a kifejezéseket, hogy hagyományos és...
Pontosan, igen, és ez az individualisztikus, ez a karriercentrikus motiváció az önkéntességnek, ez nem ördögtől való. Nyilván, hogy mindig úgy tekintünk, gyakran úgy tekintünk az önkéntességre, mint valamilyen társadalmilag hasznos, de az egyetemi tanulmányokon kívül eső tevékenységre, pedig hát na, most, hogy mondjam, közben nagyon is jelentős tanulás zajlik itt, és ott a hallgatók, a felsőoktatás hallgatók, az egyetemisták valós helyzetekben működnek együtt, másokkal, ezt kell megértsük, felelősséget vállalnak, problémákat oldanak meg, alkalmazkodnak, vagyis hát olyan tapasztalatokat szereznek, amelyeket túlmutatnak a formális oktatás keretein, és olyan készségeket tednek föl, ami viszont találkozik a munkaerőpiaci elvárásokkal, olyan szociális, állampolgári vállalkozás fejlesztési, együttműködő, probléma megoldó csapatban dolgozni tudó képességeket várnak el, ami pont ebben az önkéntes tevékenységben igenis megszereznek, sőt, ezen a területen kimutatható módon fejlődnek a fiatalok. Tehát igazából csak feladatunk van ezen a téren, ha lehet így fogalmazni, feladatunk egyrészt felismerni ezeket a kompetenciákat, felismertetni, ugye, segíteni ezeket a fiatalokat, hallgatókat abban, hogy meg tudják fogalmazni őket, és elgondolkodni azon, hogy hogyan ismerheti el ezt a tanulási folyamatot maga, mondjuk a felsőoktatás, hogy végre ez a validáció megtörténjen, hogy itt a szektorok közötti átmenet az egy lehetőségé váljon. De hát most én itt könnyen beszélek nagyokat, meg nagyokat mindenki.
Várjál csak, mert itt van közben a stúdióban, együtt vagyunk Dudok Dávid kollégáddal. Úgy látom, ő is egyezi már a kérdését. Mondja Dávid valami.
Szia Zsuzsa, eredetileg csak egy dolog jutott eszembe, és hirtelen kettő lett belőle. Az egyik, hogy az önkéntesség milyen jó lenne, hogyha nem ilyen láthatatlan munkaként jelenne meg így a mindennapokban, hanem mondjuk intézmények vagy intézményesített formában is megjelenhetne, és a kérdése második része pedig ahhoz kapcsolódik, hogy az önkéntességgel ilyen demokrácia fejlesztést is véghez lehet vinni, szóval, hogyha önkénteskedünk, akkor részt veszünk ezekben az intézményekben, és ezáltal fejlődnek ezek a készségeink. Szóval összetett a kérdés, mit gondolsz erről?
Nyitott kapukat dönget Dávid, természetesen erről van szó, tehát hogy itt a demokratikus készségeink, a vitakultúránk, tehát hogy ezt többször aláhúzva mondom mindig, hogy ez nem tanulható, nem tudom, és az egyetemen a vitakultúrát, mint egy, nem tudom, egy ilyen gyönyörű szép szlájdon kivetítve hallgatóságnak formális keretek között megtanítani, mert elveszik a létjogosultságát. De ha azt mondom, hogy na, itt van, éppen tanítom a non-profit kurzuson a hallgatom, és menjetek ki önkénteskedni, és ismerjétek meg, és mély víz, és terep, és ismerjétek meg a civil világot, és segítsetek másoknak is, és tényleg így épüljünk be a saját közösségeinkbe, és valós tapasztalatot gyűjtsünk, akkor beszélgetnek, érvelnek, észre sem veszik és vitáznak, elmondják a látásmódjukat, pontjaikat, és amikor visszajönnek, akkor hihetetlen módon, de olyan vitakultúrával rendelkeznek, amit nem tudnék megtanítani formális keretek között egy egyetemi előadó teremben, mert nem arra alkalmas. És erre nekem is nyitottnak kell lenni, hogy a civil szektorból hozott meg tapasztalt tanulással szerzett tudásokat én igenis beépítsem és elismerjem, és legalább én a saját kis keretem között ezt tudjam úgymond validálni, hogy akkor értékelem pontban bármilyen feladat terén. És nagyon, nagyon lelkesek is.
Van erre fogékonyság? Tehát ez a korosztály meg, akik ott hallgatók a ti intézményetekben, tehát úgy látod, hogy az önkéntességnek egy ilyen spontánnak tűnő, de aztán nagyon is szisztematikus szerepét is szívesen vállalják föl, hogy abban is részt vesznek?
Szívesen is, és szinte azonnal ilyen kézzelfogható módon látom az együttműködést, és fogékonyabb, tehát egy ilyen most ezt érzi jól, vagy értétek, ilyen ördögi kör, hogy aki önkénteskedik, az bevállal még egy plusz projektet, aki még egy plusz projektet, akkor utána néz, akkor már bekapcsolódik egy kutatásba, akkor már kacsingat és kérdezi, hogy TDK, akkor már szeretne más.
Szóval felemelni. Akkor ez egy kapu tud lehet lenni, nem is csak híd, hanem kapu.
Igen, én a hitként a tudást, a kompetenciákat tudnám, vagy szerettem volna így megragadni, vagy értelmezni, azonosítani, és igen, a kapuként is köszönöm Feri ezt a jó kifejezést, hogy egy ilyen átmenet, világok, tapasztalások, szemléletmódok, lehetőségek között, és én nekem azt érzem küldetésnek, hogy már repüljünk le arról a fészekről, hogy ez olyan, mert szerintem már evidencia, hogy társadalmilag hasznos, meg segítő, hanem hogy így hozzunk ki ebből mindenki számára sokkal többet, mert sokkal nagyobb benne a potenciál, mint hogy ilyen, de nem tudom, laikusok és segítők és aranyosak és kedvesek vagyunk, hanem ebben hihetetlen dübörgő potenciál is van, ha észreveszik és teret adnak neki.
Zsuzsa, a könyv A híd, az önkéntesség és a munkaerőpiac között című könyved, ezt az egyetem adta ki, ha jól vettem ki, vagy az egyetem kiadásában.
Igen, az ötös kiadó, igen.
Hogyha valaki érdeklődik, mit tegyen, hogy tud hozzáférni, hol tudja megszerezni, vagy elolvasni, vagy letölteni, vannak-e ilyen ajánlásaid?
Igen, én nagyon ragaszkodtam, hogy ne csak kölcsönözhető lehessen a pedagógia könyvtárban, hanem letölthető formában is elérhető legyen, és az ötös kiadónak azon a felületén, ahol az online tanulmánykötetteket, publikációkat le lehet tölteni, ott elérhető a kiadó más kiadványaival együtt, mert pont ez volt a célom, hogy alapvetően bár a felsőoktatás hallgatóságnak szól, de mindenképpen ezzel párhuzamosan civil szervezeteknek és önkénteseknek, mert ugye az a nagy része itt az önkéntes menedzsment tudatos alkalmazását kívánja hangsúlyozni, hogy a civil szervezetek is, hát igen, intézmények is, kulturális különböző intézmények életében ez egy ilyen stratégiai szinten jelenjen meg az önkénteseknek a mozgósítása, a képzése, a toborzása, követően ugye a képzése, és az a metodológia, amit a felnőtteknek a tanításával, tanulásával itt meg tudunk valósítani, és nem tudom, nekem, ha lehet így egy ilyen kedvenc fülem a könyvben, az pont az a rész, ahol fogódzókat próbálok nyújtani mind a szervezeteknek, az önkéntes menedzsment alkalmazásában, mint pedig az önkénteseknek, hogy csinálják ezt jól, hogyan vegyék észre, na, hogyan tudatosítsák.
Na hát ez nagyon érdekes, és ez bennünket is érint, úgyhogy csak mondom is, hogy a Civil Rádióban itt mindig keresünk önkénteseket, ha eszedbe jutott a hallgatóknak, talán ez egy izgalmas háttér lehet. De köszönöm szépen, most hirtelen ennyire volt időnk, egy kicsit megmerültünk ebből, még muszáj itt elbocsúznom az adásidő korlátai miatt. Babó Zsuzsának a könyvéről beszélgettünk, Híd az önkéntesség és a munkaerőpiac között. Zsuzsa, ezt köszönjük, és jó lenne majd minél többször ezekről és ilyen kérdésekről beszélgetni, még a legjobbakat
köszönöm,
is gratulálunk.
Köszönöm a figyelmet, köszönöm a lehetőséget, szervusz!
Perc.
Június 12-én lesz a mozgás éjszakája Budapesten és közel 100 helyszínen. Kis Gergely van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Itt rögtön a nyitóképen a Hősök teréről látok egy fényképfelvételt, ahol rengetegen mozognak együtt. Mi a mozgás éjszakájának a célja?
A mozgás éjszakája minden jel szerint Magyarország leghangulatosabb országos szintű nagy rendezvénye, ahol ingyenesen, különleges környezetben, esti hangulatban tudnak sportolni a kedves érdeklődők. Várhatóan a végső létszám az 80 feletti magyar település lesz. Ennek nyilván a legnagyobb egysége Budapest, a Hősök tere és környéke. Egy fantasztikus díszlet, hogy így fogalmazzak. Körülbelül 20 mozgásforma, táncok, bicikli, túrázás, jóga, tollaslabda, és sorolhatnám azokat az elérhető sportágokat, amik ott lesznek, akár csapat, akár egyéni sportágak. Ez egy élmény sportolás, tehát nem a teljesítményre és a másodpercek legyőzésére szervezzük meg, hanem hogy minél több magyar ember extra körülmények között kedvet kapja mindinkább a sportágakhoz, a szabadidős mozgáshoz, és ezáltal próbálunk most már országosan több mint 80 településre eljutni. Mindenhol legalább 4 sportág lesz, ahol 8-10, vagy akár ugye Budapesten 20 is. És ez 6-12-én, ugye pénteken délután 6-kor indulnak a programok, legtöbb helyen, és éjfélig tartanak. A Budapesten a legnagyobb eseményen pedig a Hősök terén kicsit később kezdődnek, 8 körül, és hajnal 4-ig lehet sportolni. Emellett Gödöllön biztosan az úszodát lehet igénybe venni, és lehet úszni is a mozgás éjszakáján napközben, illetve Budapesten a Dagály strandon, nyitott medencében, strand körülmények között lehet úszni. Úgyhogy extra, ingyenes rendezvény, extra hangulattal, és reméljük, hogy minél több magyar ember fog mozogni együtt és élvezni ezt a közösségi élményt.
Ez az élmény azoknak is különleges, akik minden nap mozognak, vagy sűrűn, hiszen mégiscsak egy esti éjszakai alkalomról van szó, de azoknak is rendkívül érdekes, akik először vágnának bele valamilyen sportágba. Gondolom, erre is buzdítjátok a résztvevőket.
Persze. A célunk nyilván motiválni a már mozgó, sportoló lakosságot, de akik soha nem mozogtak rendszeresen és eljönnek kötöttség nélkül, hangsúlyozottan ingyenes rendezvényünkön, hangsúlyozottan nem a teljesítmény, a megtett kilométerek hossza, a fáradtság szintje a lényeges, tehát tényleg tollaslabdázni, pingpongozni, kicsit kosarazni, ahhoz nem kell nagy fizikai teljesítmény, éppen hogy ott a rokonokkal, barátokkal kicsit mozogjunk, hanem szeretnénk minél több magyar megérteni és megérezni ezzel a figyelemfelkeltő mozdulattal, hogy este és éjszaka rendezzük ezt. Ez csak egy jelzés, vagy egy ilyen kis plusz csillaga a mondaton, hogy mozogjunk, sportoljunk, tegyünk magunkért. A munkában, a magánéletben, az egészségünkben nagyon sok előnyt fogunk kapni, hogyha elkezdünk többet mozogni. Ennek egyébként van további lába, további segítség, hiszen ugye ez az öt próba rendezvényeknek az egyik fő eseménye, és ráadásul a GeoGo alkalmazásunk, ami egy online alkalmazás, szintén használható lesz a rendezvényen, és öt próba pontot el tudunk számolni, tehát kérem, hogy a GeoGo applikációt nézze meg mindenki, akinek még nincs letöltve, ez egy ingyenes applikáció, sportolásra ösztönöz, Magyarországon több száz pályán lehet csinálni, sőt, a mozgás éjszakája idején, 6.-12-én bárhol az országban, mindenféle pályától, mindenféle szervezéstől függetlenül, ha csak az utcára lemegyünk egy kilométer sétálni a kutyával, akkor az már szabad edzésnek minősül, és az is beleszámít akár az öt próba pontgyűjtésbe, úgyhogy kérünk mindenkit, hogy az öt próba rendszerünket nézze meg a honlapunkon, az öt próbát is, és a GeoGo-t is, de minden esetre személyesen menjen el valamelyik településre, mozgáséjszakája.hu honlapon lehet információkat kapni, továbbá, amiket elmondtam azokon felül is a rendezvényekről és a helyszínekről.
Nagyon szépen köszönjük, jó mozgást és kellemes sportolást kívánunk mindenkinek ezen a különleges
rendezvényen. Én kívánom ezt mindenkinek, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, minden jót, szia!
A két órás délutáni magazin vége közeledik, már itt is van. Ismerik azt a jó kis mondást, hogy a építész barátomtól hallottam, hogy a határidő az olyan először, hogy közeledik, jön, egyszer csak elkezd távolodni már. Na de szóval a mai adásnak a vége az tényleg itt van már a határidőtől függetlenül. Mi mindenről volt az elmúlt két órában? Szerinted mi az, ami igazán kiemelkedett, vagy mi az, amiről te szívesen szólnál egy-két mondatot?
Kettőről. Dávid. Szerintem az ünnepi könyvhéttel kapcsolatos interjúnk kimondottan jól sikerült ma Gál Katalinnal. A 97. ünnepi könyvhét hivatalos megnyitója lesz majd június 11-én. És nagyon tetszettek azok a kis személyes élmények, amelyeket te is megosztottál, és amelyeket Katalin megerősített, például a dedikálással kapcsolatban, amikor mondjuk egy olvasmány valóban megelevenedik, és van arra lehetőség, hogy a szerzővel beszélgessünk erről. A másik pedig Babó Zsuzsával készült interjú, amelyet most az önkéntességgel kapcsolatban beszélgettük éppen Zsuzsával. Nekem érdekes volt ez is.
Én kiemelnék mindezek mellé talán még, hogy oda tegyünk, hogy egyrészt annyiszor a Civil Rádióban már az iskola utcákról volt szó, és erről beszéltünk ma is, ahogy tegnap is a Civil Rádióban. És hát amit még kiemelnék, az pedig a hirtelen keresem itt az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóközpont munkatársát, Tóth Lillával beszélgettem. Érdekes, hogy ez a hazai ökogazdaság hogyan alakul, én ehhez nem értek, de rokonszenves a dolog, szóval erről jót hallottunk, és persze szerettem ezt az interjút is, amit Tóth Árpád beszél a a kórusok éjszakájáról jövő héten.
És ha azt esetleg azon gondolkodnának, hogy vonattal utaznak a közeljövőben, akkor mindenképpen gondoljanak arra, hogy kevésbé környezetkárosítás, mint a repülés. Erről beszélt nekünk Marton Miklós, és reméljük, hogy majd később visszatérünk erre az érdekes témára.
Ennyi fért a mai két órában. A sportszerkesztő Tarcsi Géza volt, a hangmester Petik András és a szerkesztőmű sorvezetők
Dudok Dávid
és Péter Fi Ferenc. Maradjanak velünk, perceken belül zene és mindenféle más itt a Civil Rádióban folytatódik.
Gyötör egy gondolat, erre is indulj, nem látod utadat. Céltalan bámulod az üres falat, hisz fel az égre, lásd meg a madarat. Fáj az élet, nem lelet helyedet. Engednyi gondja nyomasztja lelkedet. Így kihez fordulj, nem fogják kezedet. Nyisd fel az égre, segít a képzelet. Szárnyakat kaphat, mint a madár, nem köthet kulcsba ezer szabály. Kövess az égen a madarat, lelked örökre szabad marad. A fáj a szíved, boros a holnapot, mere is fordulj, magadtól nem tudod. Sötétnek látod a tündöklő napot. Nyisd fel az égre, a választ megkapod.